Az Úr Jézus áldja meg titeket, köszöntelek szeretettel minden gyermeket, Isten gyermekeit és a kor szerint is gyerekeket. A mai üzenet címét úgy fogalmaztam meg, hogy Isten hív. Isten hív téged, Isten hív bennünket, Isten hívja a világot, az elveszett világot, hogy megelégítse az ember szívét, az ember szellemét, és az élet sóvárgás, amely az emberben benne van, azt megelégítse, betöltse. Az elmúlt találkozáson foglalkoztunk a Ézsaiás 55. rész második felével, most az első felével fogunk foglalkozni. Ézsaiás 55 első verstől, lapozzatok oda a bibliáitokban, Ézsaiás könyve 55. rész, első versétől a hetedik versig fogom olvasni Isten igét, és ezeknek az igéknek alapján kezdünk gondolkodni azon, hogy Isten mit is akar üzenni nekünk, mire is hív bennünket, és hogyan tudja felszabadítani az ember lelkét, szellemét, szívét az életre, a bővölködő életre. Isten hívó szava, ez a címe ennek a Biblia résznek, az újfordítása Szentírásban ezt a címet adták. Tehát Ézsaiás 55 első verstől. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet. Nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresmélyeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, ami megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. No, mit gondoltok, mik azok a dolgok, amik az embert boldoggá teszik a földön? Amik igazán azt eredményezik, hogy jól érzi az ember a bőrében magát a földön, a föld életében. Például az egészség. Aztán alvás. Szeretet, béke, vagy békesség. Aztán?
Szükségek betöltése, tehát például minden napi kenyér meglegyen.
Az alapvető szükségletek betöltése.
Pénz.
Család.
Megszentelődés.
Aztán?
Elfogadás.
Parancsolat. A Szent Szellem öröme.
Az értékességnek a tudata.
Sok okosság van, amit lehet mondani, és rengeteg okos ember van, aki foglalkozik az emberi boldogság kutatással. Évszázadok óta ezzel már foglalkoztunk mi is. Beszélnek arról, hogy az ember alapvető szükségletei között valóban ott van az értékesség, érzet, tudat, az elfogadás, mint olyan. Tehát ez a két legmarkánsabb, legerőteljesebb szüksége az embernek, amitől valaki jól érzi magát a bőrében. Megkérdezem tőletek, meg lehet-e venni ezt pénzem? Meg lehet-e venni pénzem, hogy valaki magát értékesnek érezze? Ha meg lehet venni, akkor hol lehet megvenni, és mennyibe kerül? Szerintem csináljunk egy üzletet, mert ez jól fizető vállalkozás lenne, hogy értékesnek. Lehet-e fizetni valakinek azért, hogy... Tehát meg lehet-e venni valahol azt, hogy valaki őszintén és önzetlenül elfogadjon téged, és tiszta szívből szeressen? Meg lehet-e ezt venni valahol, és mennyit kell fizetni érte, és hol lehet ezt megvenni? Azt érezik, hogy megvetik érte, hogyha valaki az egész vagyonát adná is azért, hogy szeressék,
csak megvetnék érte. Milyen furcsa dolog, ha belegondoltok, hogy igazán, amitől az ember jól érzi magát a bőrében, azt nem lehet megvásárolni. Tehát nincs az a pénz, amivel ki lehet ezt fizetni, és amivel meg lehet ezt vásárolni. Mégis egy anyagias világban élünk, és az emberek küzdenek azért, hogy minél több anyagi javakkal rendelkezzenek, mert hát mégiscsak azért, hogy valamilyen szinten boldogok akarnak lenni. És olyan dolgokért küzdenek, és az életerőket arra pocsékolják el, ami igazán nem teszi őket valóban abban az állapotban, nem segít őket abban az állapotban, ami egyébként minden ember természeténél fogva, teremtettségénél fogva jutni szeretne. És ha ennek a fényében olvassuk ezeket az igéket, amiket itt Ézsaiás mond, hogy minek adnátok pénzt azért, amit egyébként nem lehet megvenni pénzen, vagy keresményeteket, minek adnátok olyan dologért, ami nem elégít meg, nem lehet jól lakni vele, nem lesz teljes az életedek tőle, akkor ez mindenképpen nagyon aktuális figyelmeztetés. Azonban az is egy nagyon fontos üzenet Ézsaiás proféciában, ami egyébként várt a zsidó népre, és már az északi királyságban részben be is teljesedett, hogy lesz olyan korszak, azt mondja Ézsaiás, amikor fizetni fogtok a vízért. Venni fogjátok a vizet, és akkor sem biztos, hogy elég lesz az üldözés idején. Emlékszem, édesapámnak a hitének a bontakozása akkor indult el, vagy akkor kapott egy elég nagy bátorítást, amikor a hívő dédnagyapám szavai felsejlettek belőle, amikor az első vízszámlát kifizette. És tédre ültette a 6 éves édesapámat a dédnagyapám, és mondta neki, hogy meg fogod érni, fiam, hogy fizetni fogtok a vízért. És mondta édesapám, hogy gondolta, hogy az öreg zizzent. De olvasta a Szentírást, a dédnagyapám is felismerte benne az Isten szavát, hogy eljön az idő, amikor venni fogják az emberek a vizet. Eljött ez az idő, de még mindig nem jött el az a korszak, amiről Ézsaiás beszél a zsidó nép életében, és ami következik az emberiség történelmében. Csak a víz szükség tekintetében, annak az értéke tekintetében. Még mi ezt nem érzékeljük, és nem is gondolunk bele ebbe, ami következik, és hogy nem lesz annyi pénz, ami elég lesz. Csak az alapvető dolgok megszerzésére sem. Nyilván Jelenések könyvében is olvasunk erre vonatkozó profétai kijelentéseket. Azt mondja Ézsaiás által a Szentlélek, hogy ti szomjazók. Nagyon érdekes, és ugye bevezetésben együtt gondolkodtunk egy kicsit arról, hogy mire is szomjazik az ember. Mi az, amire vágyik, és amire vágyik, az valóban meg tudja elégíteni az életét. És föltehetjük magunknak a kérdést, hogy mire vágyom én? Mire vágysz te? Mi tölti be a gondolatainkat, amit el szeretnénk érni, amit meg szeretnénk szerezni? Mivel fektetjük az erőt, a gondolatot, a küzdelem, milyen irányba van az életünkben? Ha azt mondod, hogy küzdesz az életben, akkor miért küzdesz? Mi az, ami a küzdelem fókuszában van? Mert valójában, ha megvizsgáljuk ezeket, akkor realizálódik, hogy mi az, amire vágyunk, tehát mi az, amit értékesnek tartunk az életben, valószínűleg, hogy azért fektetünk bele annyi erőt. Boldoggá tesz ez bennünket. Teljessé tesz ez bennünket. Szóval mire is szomjazunk, mire is vágyunk igazán? Azt mondja az Isten lelke, hogy jöjjetek vízért. A víz ugye a Szent Szellemnek a szinonimája, szimbóluma a Szentírásban. Megjelenik több helyen is a Bibliában a Szentlélek vízhez hasonlítva, Jézus szavaiban is, majd mindjárt megnézzük ezt is. Szóval mindenképpen, amikor Isten szellemére gondolunk és a vízre, a vizet ugye az ember oltja vele a szomját, és megissza a szomjas ember, megissza a vizet, és oltja a szomját. Isten szelleme sem ér semmit, ha nem töltekezünk be vele. Isten szelleme nem tud megelégíteni valakit, ha nem nyer teret az ember szellemében, életében. Isten szelleme nem tudja betölteni az ember vágyait, az ember gondolatait, az ember sejtjeit, ha nem adjuk oda magunkat neki. Ha azonban nem az Isten szellemére vágyunk, hanem valami másra vágyakozunk, akkor hogy tudná betölteni Isten szelleme az életünket? És ha Isten szelleme nem tölti be az életünket, hogy lehetnénk megelégedettek? Hogy lehetnénk gazdagok? Hogy élhetnénk meg azt, amit Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek? Hogy élhetnénk meg azt az életet a Szent Szellem nélkül, hogy azt érzem, hogy én bővölködöm? Hát az Istennek az áldása Krisztusban pontosan ez a fajta szellemi állapot. Hogy azt éled meg, hogy te bővölködsz. Hogy te szomjaztál, és valaki megelégített téged. És aki megelégített, az valóságosan abban a szegmensben elégített meg téged, ami a legfontosabb. És ezért mondja Názáreti Jézus, hogy minden, ami a földi szükséged, az ráadásképpen megaratik neked, mert erre szükséged van, de ami megelégít téged, az nem kenyér. És ami megelégít téged, az nem innivaló. Hanem az a Szent Szellem. Az az Isten szelleme, aki meg tud téged elégíteni. Isten szelleme pedig nem önmagában áll, hanem Isten szelleme az, aki összeköt bennünket a mi atyánkkal, aki Krisztust emeli fel a szívünkbe, gondolatainkba. Isten szelleme az, aki a megtért újjászületett ember számára megeleveníti Isten szavát. És Isten szelleme az, aki szól, akin keresztül szól az Isten az ő gyermekeihez. Isten szelleme az, aki által beszél az Isten. Isten szelleme az, aki előveszi az írás szavait, és felidézi az ember gondolataiba. És elmondja a Szent Szellem, hogy mit mond az Isten. Isten szelleme által vagyunk vezetve, jó döntéseket Isten szelleme által tudunk hozni, és Isten szelleme segít bennünket az úton maradni a mennyország felé. És visszatérni az útra, ha letértünk róla. Tehát jöjjetek vízért, jöjjetek hozzám Szent Szellemért. Jézus ugye egyrészt a samáriai asszony történetében, a János evangélium 4. fejezetében, amivel foglalkoztunk, másrészt pedig a valószínűleg a sátoros ünnep utolsó nagy napján, a 8. napon felszólal, és a János evangélium 7. fejezetében látja az embereknek élet sóvárgását, látja vallásba való belefáradását, látja a munkába, az élet küzdelmeibe való elfáradását, látja a gyereknevelésben való elfáradást, látja az iskolaválasztást, a pályaválasztást, az óvodai ballagás, az iskolai ballagás, az érettségi, a vizsgőidőszakban lévő fáradtságát az embereknek. Elmentek, hogy még akkor jó van, minden csinálnak az életben, még menjünk el az ünnepre is, mert ha jó hívő, akkor elmegy az ünnepre is. És akkor elmentek az emberek napokon keresztül ünnepelni. És úgy ünnepeltek, hogy egyre fáradtabbak voltak. És amikor Jézus megnézte őket az ünnepen, akkor úgy ültek, mint némelyikőtök itt most ezen a széken. És akkor azt mondta nekik, hogy ha ez esetleg nem lenne elég, ha úgy gondoljátok, hogy szomjan maradtatok, akkor van forrás, amelyet nem lehet megvenni. Amelyre nincs nálatok a fizetség. Nem tudtok érte fizetni. Nem lehet megvenni. De ezt mondja Jézus, az ünnep utolsó nagy napján, amikor már ugye tetőfokára kellett volna hágni az örömnek, és a boldogságnak, és a hálaadásnak, és a Isten magasztalásának, dicséretének, ugye már akkor telve vannak igékkel, a sátoros ünnepen olvasták az írásokat föl, volt egy szertartás, amikor kiöntötték a vizet a földre, hogy így öntjük ki a hálánkat, ki a magasztalásunkat. Szóval igazán a sátoros ünnepnek ezen a fázisában már annyi emlékezés van, és annyi hálalás öröm, hogy az embereknek már táncolni, örvendezni lehetett volna, de ők inkább elfáradtak. Megkérdezem azt, hogy mit éred az Isten tisztelet, amitől elfárad az ember? Amiben azt mondja, úgy tiszteltük az Urat, annyira elfáradtunk bele. Emlékeztek talán a Kármel-hegyi akciójára a Baál papoknak, Illés egyedül a Isten profétája. Voltak többen is, csak akkor éppen ő volt ott, mármint akik hűségesek maradtak az Úrhoz. Mint egy 7000-en, jól emlékszem, akkor annyian voltak. Bár Illés azt hitt egyedül van. De az egész kép. A Baál papok több százan csinálják a kultikus szertartást. Illés még nyugodtan vár. És akkor már nagyon elfáradtak, mikor már körbeugráltak, és nem történt semmi. Kérdezték, hogy figyelj, mondja nekik, hogy figyelj, szerintem Lehet, hogy a WC-n van az Istenednek. Lehet, hogy megy a hasa. Ezért nincs ide most veletek foglalkozni. Ugye félrement, egyel Héberben, ugye azt jelenti, hogy hát dolgát végzi. Kicsit pörgessetek ezen, és akkor azt mondja, hogy elkezdték vagdosni magukat. Hangosabban elkezdtek kiabálni. És még mindig nem történt semmi. Szóval lehet így is Isten tiszteletet megélni, hogy az ember belefárad. A saját elgondolása szerint próbál az Isten tisztelni, az Istennek megfelelő életet élni. És amikor Jézus ránéz, akkor azt mondja nekik, hogy hát itt az utolsó napja az ünnepnek, ha mégis valaki lenne, aki szomjazik, akkor, és akkor jön hozzám és igyék. Ha valaki szomjazik, jön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, ugye idézi Ézsaiást, annak belsejéből élő víz folyama jömlenek, ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Mit kapnak a benne hívők? Kit kapnak a Jézusban hívők? Nem hallom. Még mindig nem hallom. Hát még kicsit biztosabban. Hát Szent Szellemmel kapnak a benne hívők. Hiszel Jézus Krisztusban? Ki az, aki hisz Jézus Krisztusban? Mit ígér neked itt Jézus?
Szent Szellem.
Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Kérdés az, hogy fogadod-e Isten szellemét? Rávágysz-e? Tehát vágysz-e arra, hogy Isten szelleme betöltse az életedet? Vagy vágyunk-e arra, hogy betöltse Isten szelleme az életünket, és Isten szelleme megvalósítsa Krisztus uralmát az életünkben és a gyülekezetünkben? Vagy másra vágyunk? Vagy vágyunk erre is, amikor vasárnap van, meg a csütörtöki házi csoport? Évként pedig elfelejtjük, hogy mire vágyunk igazán, mert annyi mindenre kéne még vágyni. Hogy le nem maradjunk róla. Azt mondja Jézus, hogy bort és tejet. Nem csak vizet, hanem bort és tejet. Ad az Isten. Aki az uravaló közösségre vágyik, az átél és megtapasztalja, hogy sokkal többet kap a való szükségei betöltése tekintetében, mint amit remélni vagy vágyni tudott volna. Az ember, amikor a bűnös romlott életéből közeledik az Istenhez, és igazán egyetlen dolog, ami számít neki, hogy megbocsátassanak a bűnei. Tehát az ember, amikor a bűneivel szembesül, és az elveszett állapotát meglátja, akkor egyetlen egy dolog számít neki, hogy az Isten megbocsássa a bűneit. Így van? És rendkívül boldog, amikor megkapja a bűnbocsánatot. És eltelik egy kis idő, és akkor kell még ez is, meg kell az is, meg jó lenne még emez is, meg jó lenne még amaz is, ahhoz, hogy boldog legyek. Mi történt velünk? Ahhoz képest, amikor találkoztunk az Isten szellemével és az Isten kegyelmével, amikor találkoztunk Jézus Krisztussal, mi Urunkkal, a Golgotai kereszten megfeszített Krisztussal. Amikor valaki valóban találkozik az Istennel, és átéli azt, hogy jöjjetek én hozzám, és én adok nektek, a Biblia azt mondja, átéli, hogy többet kaptam, mint amire számítottam. Többet kaptam, mint amit reméltem volna. Hogy az Isten nem csak bűnbocsánatot adott nekem, hanem gyermekének nevez. Nem csak bűnbocsánatot adott nekem Isten, hanem testvéri kapcsolatokat, közösséget is adott nekem Isten. Nem csak testvéri kapcsolatokat adott nekem az Isten, hanem elhívást is adott nekem az Isten. Ajándékokat, feladatot, munkatársnak hívott el az Isten. Megáldott engem az Isten, felelősségekkel, hogy vele együtt munkálkodjak. Olyan békességet és olyan örömöt kaptam, amire nem is számítottam, nem is gondoltam, hogy én meg is érdemelném esetleg ezt a dolgot. Isten oly bőkezű volt, olyan paszalló volt velem, hogy halleluja! Nem akarok semmi más, csak az Urat! Emlékszem rám, megtértem, betöltekeztem Isten szellemével, és akkor ugye még a két élet mezsgyén voltunk, a barátaim még együtt laktunk, és akkor ők még moziba jártak, meg biliárdozni jártak. Én meg bújtam a Bibliát. Én már nem akartam menni biliárdozni. Én nem akartam menni moziba, mert annyi évet kihagytam, hogy Bibliát olvassak. Bolondnak néztek. Hogy milyen bolond vagyok én, mennyire fanatikus vagyok. Mégis sokkal többet kaptam, mint amit reméltem az Istentől. Sokkal többel áldott meg az Isten, mint amit bármikor is gondoltam volna, hogy esetleg érdemelnék, vagy kaphatnék. Azt mondja Isten igéje, Jézus így tanít, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, hogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjetek. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek, és visszajövök hozzátok. Szóval az a békesség, amelyet Jézus Krisztus tud adni az életünkben, azt nem lehet megvenni a világban. És gondoljunk bele, hogy most én magamat is visszagondoltam erre az első szeretetnek a lángolására, és azért a Szentlélek szólt és megítélt, hogy nem biztos, hogy most mindig így lángolok. Bocsásson az, és adjon a kegyelmet. És milyen nagyszerű dolog az, amikor az ember átéli, hogy valami olyat kap, amit az emberek nagyon sok pénzért próbálnak megszerezni. Tudjátok, mennyi pénzt költenek az emberek, hogy jól érezzék magukat a bőrükben? Hogy hányféle terápiára mennek, és mennyi pénzt költenek szakemberekre, pszichológusokra, kedélyjavító gyógyszerekre is, és mennyi életerő megy el nekik arra, hogy valamiképpen jól érezzék magukat a bőrükben. Tudjátok, hány ember eszik különféle bogyókat ma a te környezetedben is? Hogy hány íróasztalon vannak ott bizonyos nyugtatók, meg ilyen, tudjátok, ez a bio kapszulák, meg nem tudom mik, amik egyébként szuperszónikusak, és mennyi pénzt költenek az emberek azért, hogy nyugalmuk legyen a szellemükben, a lelkükben. És ezt nem lehet megvenni. Ez az Istennek az ajándéka. Az Istennek a kegyelme az életünkben, amelyet meg tud adni bort és tejet, többet, mint remélted volna. Nem csak néhány korty vizet, amely, mint ahogy a gazdag ember föltekintve a pokolból gyötrődve Ábrahám kebelére és Lázára, aki ott van már az üdvözültek seregében, azt mondja, csak egy csepp vizet, mert szomjazom a lángban. Nem azt mondja az Isten, hogy csak egy csepp vizet kapsz, hanem megelégítelek téged. A valódit elégítem meg. A valódi szükséget, a valódi szomjúságot. Az emberre a mai világban egyre növekvő nyomás nehezedik. Ez a vedd meg, ugye valaki azt mondta az egyik tanárunk, hogy ilyen cuckultusz, ő így hívja a cuckultusz, mindig újabb és mindig szebb, mindig jobb. Ez a gerjesztése folyik ennek a világnak. És minden területen ezt lehet látni, és rendkívül módon igazodnak hozzá. Csak egy példa. Korábban 640 kilobájtnyi memóriát rendelkezésére a programozóknak, hogy szoftvert készítsenek. Ezt kilobájtokról beszélünk. Ma pedig nem meg, hanem gigabájtok állnak rendelkezésre, hogy programozzanak, és egyébként pedig egy könyvelői feladatot simán elvégzett egy 640 kilobájt méretű program is, tehát tökéletesen összeadta a számokat, meg egyébként megcsinált azokat a listákat, amik kellett. Most a több gigabájtos program csinálja ugyanezt, és még mindig lassú. És az emberek azt érzik, hogy de lassú ez a gép! De lassú ez a program! Lehet, az élet gyorsult fel. Lehet, hogy mi csinálunk egy csomó felesleges dolgot. Miért? Mert az emberek szomjaznak. Szomjaznak, lopnak, csalnak, hazudnak, hogy a szomjúságot csillapítsák pénzen. Ezért csinálják egy csomó szoftvert, hogy a lopás, csalás, hazugságot lefüleljék. Kamerákkal kell rögzíteni mindent. Hogy megfigyeljék az embereket. De már az is kell, akkor olyan ember, aki ezt megfigyeli. De aki megfigyelnek a megfigyelőket, azokat is meg kell figyelni, mert lehet, hogy pénzen nem mondja meg, amit megfigyel. És a megfigyelők megfigyelőit is meg kell figyelni, mert lehet, hogy még több pénzért, azt sem mondja meg. És a megfigyelők megfigyelőinek pénzt kell adni, hogy bizonyos dolgokat meg ne figyeljenek meg. Amit nem szabad megfigyelni. Szóval vedd meg, birtokold, nagyon nagy nyomás nehezedik az emberre, hogy azt gondolja, hogy bizonyos tárgyak, élmények megszerzése boldoggá teszi őt, és betölti az életében ezt az életsóvárgást. sugallják a gyerekeknek, ha nem rendelkezel egy ilyen tárgyal, akkor nem vagy menő. Mit jelent menőnek lenni? Ma. Ki a menő? Ki a menő ma? iPhone-ja van. Az a menő. Mercedes-e van? Az a menő. BMW-je van? Az a menő. No. Terepjárója van? Az a menő. Ilyen érdekes, látjátok, hogy van a világnak egy értékrendje, amely, ha nem megfelelőek a vágyaink, akkor bennünket eltorzítanak. És azt fogják eredményezni, hogy elveszítjük azt a békességet, amelyet csak Isten tud adni, és azt a fajta értékességtudatot, fontosságérzetet, amelyet csak az Isten tud megadni. Mert az a baj, ezek a tárgyak nem fogják megadni. Némely ember egy rakás hitellel vásárol magának menő életet. Némely ember mások kizsegerelésével és kifosztásával, eltaposásával, vagy bestelen úton vásárol magának menő életet. És az az érdekes, hogy sok esetben azt látom, hogy ezek az emberek űzöttek. A megalkovás, a hamisság, a hazugság és a félelem olyan mértékben uralkodik rajtuk, hogy látszik ez a szolgai lélek bennük. Nincs tartásuk, nincs méltóság bennük, amiről az előző találkozáson beszéltünk. És te pedig, ha Krisztusban vagy, akkor ez a méltóság van benned. Van tartása az életednek. Mert valaki olyannak vagy fontos, aki a világon a legnagyszerűbb. A legnagyszerűbb. Az élő Istennek, a te mennyi atyádnak. Ami azonban igazán oltja az ember szomjúságát, mint ahogy megállapítottuk, nem vehető meg pénzen. Ezt a vizet igazán egyedül Krisztusban kapjuk, méghozzá kegyelemből. Az Isten igéje itt az első mondatban már háromszor is hangsúlyoz ezt a jöjjetek. Ami elképesztő, csodálatos az Istennek a emberek világához, az emberi élethez, az emberhez való viszonya. Azt mondja Isten, hogy jöjjetek. Hogy is olvastuk? Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet. Nem pénzért és nem fizetségért. Jöjjetek. Isten hívja az embert magához, az élet forrásához. Azt mondja, vegyetek és egyetek. Azaz, tegyétek le a kezetekből, ami megtölti, üresítsétek meg magatokat, és vegyétek azt, amit én tudok egyedül adni. Ha tele van a kezetek mindennel, akkor iPhone-nal, kormánykerékkel, akkor nem tudjátok elvenni azt, ami igazán megelégít benneteket. Vegyétek, nyújtsátok ki a kezeteket, tegyétek le, ami benne van, és ragadjátok meg. Vegyétek el, jöjjetek, és vegyétek, ingyen van. Hát mi lehet értékes, ami ingyen van? Hát mindenért fizetni kell. Hát 220 ezer forintnál kezdődik a menőtelefon, ha jól hallottam. Nagyjából egy iPhone X 1006-os, vagy nem tudom, hogy ez van most. És állnak az emberek sorban, mert menők akarnak lenni. Kint sátoroznak, érted a süketek? Bocsánat, nem akarok bántani senkit, mert nyilván... Nem minősíteni akarom, mert ő azt gondolja, hogy az tényleg boldoggá teszi, és képes rá, hogy sátorozzon, vagy ott álljon, és ott aludjon az üzlet beállatánál, hogy neki legyen a legmenőbb telefonja, és annyira menő legyen, hogy sorszámozott legyen, és az első között legyen. És akkor... A státuszhoz muszáj. És megkérdezem, hogy van-e olyan mobiltelefon, amely most 15 éves, és még menő? Nem ilyet kérdezek. Van olyan mobiltelefon, amely 3 éves és menő? Ó, a retro a divat. Retro a divat. Értitek? Tehát illúzió. Illúzió. Most már vízálló telefonokat is gyártanak, hogy a fürdőszobában is lehessen használni. De önmagában ezek nem tesznek téged értékessé. Nem tesznek téged valóban belül a lelkedben, szélmélyén olyanná, aki azt mondta, hogy én értékes vagyok. Az értékesség illúzióját adják neked. fel vagyok kábelezve. Vegyétek és egyétek. Ingyen van. Majd mindjárt meglátjuk, hogy Jézus hogyan gondolkodik erről az ingyen dologról. Azt mondja Jézus, miért adnátok a pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni, nem elégít meg benneteket. Miért erre pocsékoljátok az életeteket? Az erőtöket. Azt mondja, hallgassatok rám, és jó ételt fogtok enni, és még élvezni is fogjátok az életet. A kövér falatokat. Azt mondja, miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, amivel nem lehet jól lakni? Aki már evett valamikor valamit, annak egy elég biztosan bekövetkező érzéssel kell számolnia. Ugyanis orvosilag bizonyított, hogy 4 óránként a gyomor kiürül. Jól mondom? Most megfogtam, most éppen nem belgyógyászatot tanul. Tehát nagyjából azt mondom, hogy így tudom. Jó, jó, azt mondják, jó, mások, tehát rendben van. Tehát nagyjából elég biztos az, hogyha jó ételt eszel, degeszt eszed magad. Még annál többet is eszel. Biztos, hogy biztos, nagyon boldog akarok lenni. És tartson ki nagyon hosszan. 4 óra. 4 óra, és újra éhes leszel. Azt mondja az Isten igéje, hogy amit ez a világ tud adni, az mind ilyen. Persze egy ideig ad egy telítettség érzetet. De aztán szembesülsz méghozzá nagyon rövid időn belül azzal, hogy újra éhes leszel. És mit csinál az ember? Még többet eszik. Miért? Biztos legyen, hogy majd tovább fog tartani. És mivel találkozik? Újra ugyanazzal. Újra csak az éhségével. A kiszáradtságával. És az emberek belefektetik az életüket, az élet erejüket, hogy megszerezzenek dolgokat, amelyek a megelégedettség illúzióját adják nekik. Ebbe fektetik az erőt, pénzt. És egyre űzöttebbek, keményebbek és szeretetlenebbek lesznek az emberek. Ahogy küzdenek azért, hogy boldogok legyenek, és átéljék ezt a fajta életérzést, egyre mohóbbakká és egyre keményebbeké válnak, és egyre jobban és egyre teljesen próbál kihasználni az erőforrásait másoknak, hogy megszerezzék azt, ami neki kell ahhoz, hogy ők boldogok legyenek. Másokat pedig azt tesz keményé és dühössé, hogy nem tudják megvenni, amitől azt remélik, hogy boldogok lesznek. És dühösek az életre, dühösek a gazdagokra, dühösek a kormányra, dühösek a jobbmódú testvérekre. Irigykednek, hogy erről az előző alkalommal beszéltünk. És lelkük sóvárgását nem tudják betölteni, mert azt hiszik, ha rendelkeznek bizonyos földi illúzió birtoklásával, akkor ez az illúzió elegendő ahhoz, hogy boldogok legyenek. Na most a szeretet meghidegülése, azért azt szeretném mondani nektek, hogy az utolsó korszaknak egy jellemzője. És hogy mit jelent a szeretet meghidegülése, mi Magyarországon még nem tudjuk. Tehát igazán fogalmunk sincs, hogy milyen az a világ, amikor az emberek szíve jéghidegé válik. Kíméletlenné és kegyetlenné. Már kezdjük érezni. Ahogy az emberek istentelné válnak, és hogy az egyház már nem tölti be úgy a küldetését ezen a világon, ahogy elhivatásakor, vagy mondjuk a II. Világháború után, vagy a Trianon időszak után forró tűzzel proféták álltak föl, és nagyon világosan szóltak a magyar néphez, hogy azért vesztettük az országunknak a 2/3, mert vétekbe estünk, és megfeledkeztünk a folyóvíz forrásáról, az élő Istenről. Megtagadtuk őt, és bűnbe estünk. Térjetek meg! És komoly ébredés volt Magyarországon, gyülekezetek ezrei jöttek létre. Csakornya Mihály 11 000 embert merített be ebben az időszakban. A II. Világháború után szintén felálltak a proféták. Azért jött a pusztulás, azért haltak meg fiaink, azért erőszakolták meg asszonyainkat, mert elhagytuk az Istent, a folyóvíz forrását. Térjetek meg a bűneitekből. Sőt, egy következő hulláma az ébredésnek, és az emberek sokasága tért vissza az Úrhoz, és felépített ez a nemzet az országot. Hidakat épített, városokat emelt, falvakat állított helyre. újra beindult a mezőgazdaság, és még a jóvátételt is kifizette a Szovjetuniónak, pedig brutális volt. De túlélte. Miért? Mert az emberek egy része visszatért az Istenhez, és ez olyan sóvá és világossággá vált, hogy visszaadott a magyar nemzetre, és Isten meghosszabbította a kegyelmi korszakot, és nem törölte el a föld színéről. Azért nem nulla nézetméter ma Magyarország területe, mint ahogy szerették volna sokan, mert megtértek az emberek a bűneikből, megalázták magukat Isten előtt, és azt mondta, Isten, adok kegyelmet nektek. Az emberi gonoszság és keménység sokkoló. Nem tudom, hallottátok ezt a hírt, Brazíliából a 16 éves lányt 30-al erőszakolták meg egy nyomortelepen. Nem baj, mert tele van a hír. Tehát a gyűlölet, ugye egy jobb módú lány beltévedt egy ilyen brazil nyomortelepen. Egyébként Rio de Janeiro talán vagy valahol. Azt nem tudom, ott történt, de nem is ez a lényeg. És az emberi gyűlölet ennek a jobb módú ember ellen olyan mértékben, hogy ő senki. Ő az oka annak, hogy mi nem vagyunk boldogok. Vagy ő boldog, mi meg nem vagyunk azok. Miért? Mert ő jobb módú, tehát ő boldog. Mert mi azt hiszük, ha jobb módúak lennénk, boldogok lennénk. Értitek az emberi gonoszságnak a spiráját? Amikor az ember az élet sóvárgását nem azzal akarja betölteni, aki egyedül képes betölteni az ember szívét. Nem az Istenhez fordul, nem Krisztusban és a Szent Szellem által lesz boldog. És gondolj benne, milyen veszélyben vagy te, vagy én, amikor a folyóvíz forrásától eltérsz. Nézd meg, milyen változások történnek az életünkben, amikor eltérünk Istentől, a Szent Szellemtől. Mennyire gonoszakká, kérletetlenné, keményé, követelőzzévé, irgalmatlanná kezdünk válni. Így van? Gondoljatok bele a világ, hogy mifelé halad, ha nem történik változás. Szóval az, hogy szeretet meghidegül, mikor hallok ilyeneket, akkor azt mondom, hogy Uram Isten, hát mi fog még itt történni? Hát mi gyakorlatilag búra alatt élünk. Hát biztonságosan sétálunk, buszoznak, gyerekeink jönnek, utaznak este is. Halleluja! Hát milyen jó, hogy böjtölünk, imádkozunk minden évben. Hazzal kezdjük az évet sok-sok száz és ezer keresztényen együtt. Hát nem vagyunk olyan bolondok, hogy ne tennénk. Hát értjük, hogy ez hatással van a magyar népre, nemzetre. Meghatározza a sorsunkat, a jövőnket. Mert mi a forráshoz megyünk. Tudjuk, ki elégíti meg az életünket. Ne legyünk bolondok, hogy a folyóvíz forrásától elhajoljon a mi szívünk. És olyanért adjunk pénzt, amit nem lehet megvenni. És ekközben pedig hideggé válik a szívünk. Egymás iránt. Az emberek iránt. Azt mondja az Úr Jézus, a János Evangélium 6. fejezetének 48. versétől, én vagyok az élet kenyere. Mentek oda hozzá, tudjátok, hogy szaporítsa meg a kenyeret. Az előző nap olyan jól ment, eltelt a következő 4 óra, és mentek hozzá, éhesek vagyunk, Jézus. Tudod, a Mózes minden nap adott mannát a népnek a pusztában. Ha te jó fej akarsz lenni, halat és kenyeret, de gyorsan. Hát, ha adsz halat és kenyeret, akkor ma is ünneplünk téged. Ha nem, akkor pehed van. Üzleti kereszténység. És akkor Jézus azt mondja nekik, én vagyok az élet kenyere. Rám vágytok? Azért jöttetek hozzám, mert felismertétek, hogy én vagyok, aki meg tudom elégíteni az életeteket. Amire igazán vágytok, az én vagyok. Atyáitok a mannát tették a pusztában, és meghaltak. Ennyi? Elég? Olyat akartok, amitől aztán meghaltok? Vagy esetleg akartok valami többet? De ez a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. És 55. verstől, mert az én testem igaz étel, és az én vérem igaz ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. A szellem az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket most mondok nektek, azok szellem és élet. Tehát mivel teljetek meg, azt mondja, mi tud igazán betölteni benneteket? Mi tudja az igazán a szomjúságotokat oltani? Azt mondja, az én testem és az én vérem, amely igazi kenyér és igazi ital. Az én megtört testem, amely megelégítéteket. Az Istennek a kegyelme, a szeretet, a jóság, a jó indulata felétek. Ez megtöri a szív keménységét, megtöri a szeretetlenséget bennünk, az önzést, a gonoszságot. Kisöpli, ki takarítja, ki égeti ez a szeretet az életünkből, a mocskot, a szennyet, a rossz gondolatokat. És megváltoztatja az életünket. Jó hír, nem? Hát ez egy nagyszerű dolog. Ez nem egy olyan dolog, ami feladat, ez a dolog, ami ajándék. Ne gondolkodj, hogy de most megint kaptunk a lelkipásztortól következőt egy csomó feladatot. Írjuk fel első pont, enni Jézus testét, második pont, inni Jézus, és akkor hétfőn megnézel a jegyzetet, hogy egyem? Hogy igyam? Most mit kell csinálni? Nyilván Jézus azért mondja, hogy szellem és élet. Isten szelleme tanít meg téged. Hogyan ehet Krisztus testét? Isten szelleme tanít meg téged. Hogyan id az ő vérét? Hogyan gyakorold bele a közösséget? Hogyan növekedjen benned, bennem, a szívemben, a szellememben az értéke Krisztusnak? Az evangéliumnak, a kereszt áldozatnak, az ő személyének, az ő jelenlétének. Elgondolkodtam készülve az Isten tiszteletre a héten, hogy ugye, néha elhangoznak olyan imádság, Uram, Jézus, meghívunk az Isten tiszteletre, drága Szent Szellem, felszabadítunk, cselekedj azt, amit akarsz. Én is mondtam már ilyet. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy várjunk már egy picit. Ki kinek a vendége? Persze, ha úgy gondolkodunk, hogy Isten a mi házunk vendége. Aznak egy másik gyümölcse lesz, mintha úgy gondolkodunk, mi vagyunk az ő házának vendégei. Mi jövünk be az ő házának kapuján. És nem ő jön be a mi házunk kapuján, értitek? És kicsoda ő a gyülekezetben? Milyen hatalom a pozíció a bír? Ő a feje, ő az Úr. Bocs. Tehát azt jelenti, hogy mi az Úrhoz jövünk. A gyülekezet Urához jövünk. Az ő tulajdona vagyunk. Az ő népe vagyunk. Legelőjének nyája vagyunk. Ő a pásztor. Ez teljesen megváltoztatja a dicséretedet, a dicséretünket, a gondolkodásunkat. Bocsánat, ő a főnök. Az ő tulajdona az életem. Én az ő tulajdona vagyok. A gyülekezet az ő tulajdona. És minden, amivel rendelkezek a földön, minden az övé. A gyerekeim, a házasságom, a karrierem, a munkahelyem, a bankszámlám, üres vagy tele, pénztárcám, minden az övé. Ő az Úr. Nem ő van megtisztelve, hogy beengedem a gyülekezetbe, hanem én vagyok megtisztelve, hogy részese lehetek az ő családjának. Tudtok erre mondani egy hallelujját? Ámen. Tudtok erre egy ámen mondani? Ámen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Ez egy nagyszerű dolog. Jézus erről beszél. Hogy nem tudjátok, hogy mit értek. Hát elég egy falat kenyér, egy falat hal. Neked elég. Hát ennél én sokkal többet tudok, és akarok adni neked. Valóban megelégedett szívet. Megelégedett szellemet. Szóval, ja, Isten igéje, hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Amikor az Isten szavára hallgatsz, az Isten élő igényére, Krisztusnak hallgatsz, neki engedelmeskedsz, akkor azt mondja az írás, hogy akkor megtapasztalod, hogy jó ételt fogsz enni, megelégítetsz, és élvezni fogod az életet. Krisztus oldalán, Krisztus követésében, az örök életben élve, és a mennyország felé haladva. Az Istennel való közösség az, amire az ember igazán szüksége van, és amikor az ember hazatalál Istennél, akkor szíve megnyugszik, lelke békére lel, és erre mondja az írás, hogy élvezni fogod a kövér falatokat. Élvezni fogod a kövér falatokat. Az ember átéli, hogy ez az, amire mindig is vágytam. És amikor az ember erről megfeledkezik, akkor veszíti el az első szeretetüzét. És válik tompává, lelke kiszárad, és elkezd újra próbálkozni a világi megoldásokkal. betömködve a lelkében az űrt, teszi ezt ahelyett, hogy megtérve visszatérne az élő víz forrásához. Jeremiás a nép pusztulása előtt így profétál. Mert kétszeres rosszat cselekedett az én népem. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak. Reperezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. De az a panaszom ellened, hogy ez a másik jelenésekönyvében, Efézusi gyülekezetnek mondja Jézus, de az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezz tehát, honnan estél ki, térd meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Fontos dolog nagyon, hogy újra és újra Isten szelleme betöltsön bennünket, hogy ne váljon a szívünk hidegé Isten felé. Ne váljon a szívünk közömbössé az evangélium irányába. Ne váljon a szívünk közömbössé az Isten kegyelme tekintetében. Ne váljon a szívünk közömbössé mindazra a jóra nézve, amire Isten megáldott bennünket gazdagon a fiában, Jézus Krisztusban. Hogy is van? Megáldott Isten mennyei világának minden áldásával, egy vastag bankszámlával? Megáldott Isten mennyei világának minden gazdagságával, egy Audi A8-assal? Vagy megállt Isten mennyi világának minden gazdagságával egy jól fizető munkahelyel? Egy sikeres vizsgával? Ez a men a Bibliában? Megáldott bennünket az Isten mennyi világának minden állásával a Krisztus Jézusban. Miért olyan szegény az emberek élete ma? Mert nem ismerték föl, hogy Krisztusban minden gazdagság és minden kincs az Istennek ránk van árasztva és pazarolva. Ezért mondja az írás, térj meg, ha kihűlt a szíved. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy amikor imádkoztok, zavar-e benneteket, amikor ilyen lelketlen az imádságotok? Zavar, igaz? Amikor együtt imádkozunk, felszoktál figyelni azoknak az imáira, amikor tompa, száraz, lelketlen az imája? El szokott szomorítani? Engem nagyon. De akkor emberekkel vagyok, és imádkozunk, és akkor érzem azt, hogy egy száraz ima, ez egy kötelességből fakadó ima, ez egy kipréselt ima, ez nem a folyóvíz forrásából fakadó áradás az Istennek. Az Isten mondja, térj meg! Hát azért folyik el az életedből a víz, mert csak így szekciókba gondolkozol. Ugye sokszor beszéltünk róla. Térd meg az első szeretet, tüze, azt akarom adni neked, meg akarlak elégíteni, helyre akarlak állítani. Az Isten jó és kövér falatokat akar adni, amely nem csak tompítja az élet sóvágását az embernek, az ebből fakadó szükségérzetet, hanem tökéletesen megelégíti, meg is gazdagítja. A harmadik versben azt olvastuk Ézsaiás 55-ben, figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, megint csak az Isten hívása. Hallgassatok rám, figyeljetek, jöjjetek, hallgassatok. Hát az Istennek csodálatos keresése van ebben az ige szakaszban, hogy Isten így van veled és velem, jöjjetek, figyeljetek, hallgassatok, jöjj, hallgass, figyelj, figyelj, hallgass, jöjj. És élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok Dávidhoz. Isten tehát hív bennünket magához az élet forrásához. Az örök szövetségről és a hűséges maradott Dávidhoz, ugye az új szövetség juthat eszünkbe, Krisztus Jézus, a mi úrunk, aki Dávid leszármazottja, akinek Dávidnak, Nátán proféta által a következőt mondja a Szentlélek a 2 Sámuel 7.14-től. Az utódjáról, egészen távoli nemzedékekre előre tekintve a profétai szó, mint egy 1000 éves távlatokban profétálva a Krisztus megérkezésére, testetöltésére, meg az Isten testélet, az Isten fia megjelent, 2 Sámuel 7.14-től, atya leszek, és ő fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal, embereknek kijáró csapásokkal, az emberek vétkei miatt, az embereknek járó csapásokkal, őt fogom sújtani. És akkor itt olvasod az Ézsaiás 53-at, ahol megérted, hogy miért is van ingyen ez a víz. Miért is van ingyen ez az étel. Ézsaiás 53 beszél róla, mert a szenvedő messiás kifizette az árát. Azért lehet hirdetni az 55. részben már, hogy jöjjetek is ingyen van. Mert ki van írva, hogy fizetve. A Krisztus megtört teste és kifolyt vére által. Fizetve van. Hogy olyan békességet adok nektek, amelyet a világ soha nem tud nektek adni. Minden értelmet meghaladó békességet. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, aki eltávozott tőlem. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Ezért lehet tehát ingyen az Isten ígérete, ezért kínálja föl Isten ingyen ezt a vizet és ezt az ételt, amely nem fizikai étel, hanem a léleknek, a szellemnek egyedüli megelégítője és forrása. Azt mondja az Úr az Isten igéje a 4. versben, tanúvá teszem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá nemzetek fölött. Tanú, fejedelem, parancsoló, az az Úr. Jézus Krisztus az Úr, méghozzá nagyon érdekes, a nemzetek fölött. És akkor egy picit visszatérek arra, amit már elkezdtem mondani itt, a földi királyságok, a földi birodalmak és a földön birtokolt javak tekintetében. A zsidó nép megfelelkezett arról, hogy az ígéret földjét nem tulajdonba kapta, hanem használatra. A föld neki a tulajdonosa. Az Isten. A zsidó népnél az volt a baj, hogy ők ezt elfelejtették. Úgy gondolták, az övék. Ők szerezték. Az ő birtokuk. És amikor ezt így kezdték gondolni, akkor elveszítették a használati jogot. Arra, amivel rendelkeztek. És ezt beszéltem Magyarországgal kapcsolatosan, a magyar történelmel kapcsolatosan. A Máté evangélium a 21. részben, a 33. versben van egy példázat a Jézusnak erről. Ott Jézus arról beszél, hogy van egy szőlő tulajdonos, akinek a szőlőben van egy szőlő présháza, és odaadja bérbe munkásoknak, és elküldi szolgáit, hogy adják meg a neki járó részt. Ugye a dicséret, a magasztalás, a háladás, a hódolat, az imádat, mint a tulajdonosnak, ahogy kijár. Majd végül elküldi a fiát, ugye, mert nem adták meg ezeknek, megverték őket, elzavarták őket, és akkor azt mondják, hogy öljük meg az örököst, és miénk lesz a szőlő. Ez az ember szívének romlottsága, amikor birtokolni akar. És nézzétek meg, így van felépítve az ördögi világ. Birtokolj, és boldog leszel. Birtokolj többet, és az igazán meg fog elégíteni téged. Teljes hazugság, mert semmit nem birtokolsz. Semmi nem a tiéd. Kérdezd meg gyászoló anyákat, hogy övéke a gyermek. Kérdezd meg elvált embereket, hogy övéke a házastársuk. Kérdezd meg tönkrement vállalkozókat, hogy övéke a gyár. Pedig úgy gondolták, hogy minden az övék, az ő tulajdonok. Pedig semmi nem a miénk. Olyan tiszta, világos, hogy mezítelenül jöttünk és mezítelenül megyünk, hogy ezt mégis elfelejtjük. Azt gondoljuk, van házam, van biciklim, van munkahelyem, van fizetésem, az enyém. És a legnagyobb bűn követjük el, amit a zsidó nép elkövetett, az Isten tulajdonát birtokolta. És az Istenét lopja el maga számára. Ami olyat próbál magáinak tulajdonítani, ami nem az övé. Ez olyan, mint ami kölcsön autóval, egy kölcsön BMW-vel valaki csap egy kört a városba, lehúz az ablakot, felveszi a Kossuth rádiót, és hangosan bömbölteti. Kiteszi a szőrös karját. És ugye más tollával ékeskedik. Ilyen az ember. Amikor azt gondolja, hogy minden, amilyen van, az arra büszke lehet. És megfelelkezik arra, hogy semmi nem az övé. Ennyi elveszíteni bármit. Csak az ember reálisan látja, hogy nem birtokolom, azt én sáfárságra kaptam. A Földön minden, amit kapunk, azt azért kaptuk, hogy szolgáljuk vele az Istent. Ez a legfontosabb. Isten szolgáljuk vele. Lehet, hogy a családunkon keresztül, a gyermekeinken, a társadalmon keresztül, a gyülekezeten keresztül, a misszión keresztül, az orvosláson keresztül, a gyermekek tanítása, gondozásán keresztül, a üzemben, sokféleképpen, de hogy Istent szolgáljuk. A gyülekezetet építsük, megtérések legyenek belőle. Hirdessük a Krisztusról szóló jó hírt az embereknek. Minden módon. Ezért kaptuk. Használatra. A Föld és minden javak, ami itt van a világon is látunk, tulajdonosától. Az Istené minden. Ennyi a Föld és minden, ami betölti. A mennyezén trónuson a Föld lábamnak zsámolja. Isten nem ennyivel rendelkezik, ami a Földön van. Egyetlen lélek értékesebb, mint a Föld összes kincse. Az Isten a világ gazdagsága, amire az emberek az egész életüket felteszik, hogy egy kicsit töredékét megszerezik, azt mondja, bocs, ez nekem a lábtartó. Ez a világ. Ez lábamnak zsámolja. Elmúlik mind. Csak az nem múlik el, és az nem kerül az örök pusztulásra, aki megmenekül, aki az életet választja, a felkínált kegyelmet választja. Az emberek azért végeztek és végeznek ma is gazdasági hódításokat és hódító háborúkat, mert azt gondolják, hogy amit birtokolnak, az övék. Megkérdezem, a világ nagy hatalmai közül, birodalmai közül, hol vannak a rómaiak, a görögök, a médek, a perzsák, a babiloniaiak? Hol vannak? Hát nagy mélységbe ássák a gödröket, és akkor találnak romokat, és mondják, hogy hú, itt volt egy város. Hát itt lehetett a fala. Mind dicsekedtek Istennel szemben, és azt gondolták, hogy soha el nem múló királyságok, és 70 évet. Némelyek néhány 100 évet. Élt és virágzott. És a gőgjében oly mértékben felfúvalkodott, hogy a Babilont, mikor elfoglalták a perzsák, ezek táncoltak, hogy nagy örömünnep volt. És a városnak a jó része észre se vette, hogy a perzsák bejöttek. Milyenek is a perzsák. Aztán, mikor már látták, hogy jöttek, akkor azt mondták a papok, hát olyan, itt a mi királyunkat úgy nagyon szeretjük, mert nem a mi istenünket imádja, hanem ő próbál a régi sumér istenekhez fordulni. Ezért jöttek a papok, a vallási vezetők, Círus előtt meghajoltak, azt mondta, te leszel most már királyunk. És így vérontás nélkül elfoglalta Círus és Darius Babilont. Az egyébként elfoglalhatatlannak titulált várost. Az egy része meg részegen táncolva a saját istenüket Márduk kultuszában imádva, dicsőítve őt ott fetrengett, és akkor mire észrevettem, a város más kezén volt. És már szolgák lettek. Pedig azt hitték, hogy ők a világ urai. A gyarmatosítás ebből a lelkületből van. Ma is a gazdasági birodalmak építése, a globális birodalom építés, hogy azt hiszik emberek, hogy amit megszereznek, az az övék. Bolondok és vakok. Úgy folyik ki a kezükből, mint a homok, amikor valaki szorítja. Fúj a szél, Isten szer rájuk fúj, és nem lesznek többé. És összeomlanak. A sátán birodalma, amikor fölépíti a földön az antikrisztusi királyságot, ráfúj az Isten szele, és nem lesz többé. Olvassátok Jelenések könyvében. És pollik széllyel. Egy dolog marad meg örökké, amit Isten adott, Isten alkotott, és ami az Istenhez tartozik. Semmi más. Többször elmondtam nektek azt az idős bácsit, aki már leépült a gondolkodása is. Nem ismerte meg a saját gyerekét, ott voltam náluk, és kérdezte a fiát, hogy te ki vagy? És mondta a nevét, hogy hát a fia vagyok, apuka. Ez és ez. Nézett a bácsi, bolintott, elment. Jött vissza 10 perc, ott beszélgetünk, megáll velem szembe, rám mutat, és azt mondja, minden elmúlik, de amit Istenért teszünk, megmarad örökké. Nem ismerte meg a gyerekét, de valami örökké való a szellemében tisztán világosan élt. De ezt nem ott kezdte el, hanem annál sokkal korábban. ennyi maradt neki. A gyerekét nem ismerte már meg. De az Úr ott volt, ott ért a szívében. Hány emberről hallom, hogy nem tudott beszélni, de imádkozni csodálatosan. Amikor az ember birtokolni és tulajdonolni akar, annak vége mindig a bukás és a pusztulás. És sajnos sokak szenvedése következik belőle. Ha egy hívő ember, egy családfő így kezd gondolkodni, hogy birtokolni akar, akkor abból mindig sok szenvedés jön. Szellemi törvényszerűség a családjára, az életére. Amikor egy gyüleket birtokolni akar javakat, és nem szolgálatra akar, és nem dicsőségére felhasználni mindent, amit kapott, abból mindig pusztulás és bukás jön. De amikor valaki megérti, hogy mindennek forrása az Úr, és minden azért van, hogy ő dicsőítsem, és minden csak időre adatott, hogy sáfálkodjak vele, az virágozni kezd az Isten kezében. Az megvan áldva az Isten kezében. Az javát munkája és nem kárát az embernek. Habakuk próféta a második rész 12. versétől 14-ig a következőképpen beszél erről a birodalomépítési gondolkodásról, amely az emberek világában ma is nagyon nyilvánvalóan látható. Habakuk 2:12-14. Jaj annak, aki vérontással épít várost, aki álnoksággal emel várfalat, vagy várat. Hiszen a seregek ura így határozott, amiért a népek fáradoznak, azt a tűz pusztítja el. Amiért a nemzetek fáradoznak, az semmivé válik. De a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tenger vizekkel, vagy hogy a tengert víz borítja. Milyen csodálatos kijelentés ez, hogy amit a nemzetek, népek fáradoznak, mennyi háború volt abból, hogy területeket szereztek, vettek el, harcoltak érte, hatalmat építettek. És hol vannak ezek? Mit érnek ezek? Mennyi pusztulás, mennyi fájdalom származott ebből? Isten szabta meg a nemzetek határait. És ő adott örökségű népeknek, nemzeteknek földet. Hogyha őt a tulajdonos tisztelik és dicsőítik. És ha nem, megszűnnek, eltűnnek a föld színéről. A magyar nemzet is, hiába vagyunk annyira magunktól odáig. Ha az Isten nem ad életet és kegyelmet, akkor eltűnünk a föld színéről. Csak időkérdése. 100 év, 1000 év. Ez szempillantási idő az Istennek. Mi a mai generáció, felelősek vagyunk a gyerekeink, unokáink, sorsáért, jövőjét. Mit tanítunk, mit mutatunk be? Hogyan élünk? Nem tudom, talán tudjátok, hogy a kommunista rezsim ugye a gyárvárosok építése mellett felszámolta a tanyavilágot. Szeged környékén, Kecskemét környékén, Békés Csaba környékén. Egy nagyon agresszív tanya beszállási politikát folytattak, brutálisan kínoztak meg embereket, akik nem akarták elhagyni a területüket. Nem is mondom, tehát borzalmas dolgokat műveltek. Kényszerítették őket, hogy ezekbe a gyárvárosokba, ezekbe a lakótelepi részekbe költözzenek, hogy legyen munkaerő a gyárakban. És azok kevesen tudnak és beszélnek, hogy sokan közül öngyilkosok lettek. Mert nem tudtak élni egy városi banál lakásban. Aztán nem tudtak munkát kapni, meg nem mindenhez értettek. Hány nő lett prostituált, hogy meg tudjon élni ezek közül. Mert ahhoz, amihonnan kiszakították, ahhoz értett. Azt meg tudott élni, meg tudta művelni, tudott gondoskodni róla. Itt azonban nem kapott munkát, nem kapott fizetést. Ki volt szolgáltatva? Jaj, annak, aki vérontással épít várost. Erőszakos urbanizáció. Ünneplik a városokat ma. A városok kultuszát éljük. Milliók és milliók özöllenek a városokba napjainkban. Talán olvastam egy tanulmányt, ha jól emlékszem, bocsássátok meg, ha nem vagyok pontos, nézzetek utána, ugyanis, mint 2 millió ember naponként megy városokba. Úgy növekszik a városok száma világszerte. 2 millió ember. És nézzétek meg ennek a hatásait, milyen hullámokat ver a városok erkölcsi életében, klímájában, a tömegek, akik oda vándorolnak és oda mennek. Németországban már erről egészen sokat tudnának mondani, hogy a kölniek vagy a berliniek. Jézus Krisztus az ura a nemzeteknek, azt mondja az írás. A bölcs elismeri, a bolondnak pedig kárára van. ha te el tudod ismerni, hogy Jézus Krisztus a te életed ura, és meg tudjuk vallani, hogy a mi nemzetünknek, népünknek az ura, a názáti Jézus Krisztus, akkor ez a forrása az életnek. Jézus azt mondja, a Krisztus a tanú. Miről tanúskodik Krisztus? Miről tanúskodik az ő személye, az ő élete? Mindenképpen tanúskodik az Isten szentségéről, bűngyűlöletéről, de tanúskodik a végtelen szeretetéről és kegyelméről és a megbocsátásról. Tanúskodik arról Krisztus, hogy nincsen reménytelen helyzet, reménytelen élet. Nála van gyógyulás, szabadítás, változás. Ő az élet forrása. Tudtok erre egy ámen mondani? Arról tanúskodik Krisztus, hogy az Isten végtelen kegyelme és szeretete, végtelen irgalma, ereje, hatalma, megjelent. És a bűnbocsátó kegyelmével az Isten vétkeink és bűnei miatt őt sújtotta. A kereszt áldozatától elválaszthatatlan Jézus személye. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek Isten azért az Úrért, Izrael szentjét, aki dicsővé tett téged. Azt mondja, te pedig hívod a népeket, amelyek nem ismer, amelyeket nem ismersz még. A Krisztusban felszabadított hívő nép, hívő élet, hívő ember, aki a bűnfogságból megszabadult, az elkezdi hívni az Isten kegyelméhez azokat, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. Ez benne a felszabadult vágy. Mondta valaki, írta nekem, most dolgozatokat javítok, és a diákok írják, és azt mondja, hogy az angrás hadműveletben nagyon fölismertem a saját életemet. Visszaemlékeztem, amikor megtértem. Mi történt? Megtértem, megszabadult az Isten, betöltekeztem Szent Szellemmel, és azt mondja, volt egy barátom, aki akkor vált el, és azon gondolkodott, hogy öngyilkos lesz. És én akkor tértem meg, elmentem hozzá, bizonyosát tettem neki Jézus Krisztusról, elhívtam a gyülekezetbe, és megtért ő is. És nem akart öngyilkos lenni. Aztán a másik írja, hogy ott volt egy házaspár, tönkre menve, tönk szélén a házasságuk, a férfi nem volt hívő, az asszony hívő volt, elmentek, hogy beszélnek a férfivel, adjanak még egy esélyt neki. Bizonyosát tettek Jézus Krisztusról, megtért a férfi, helyreállt a házasságuk. Amikor látta az asszonynak a barátnője, hogy hogy megváltozott az életük, ő is elment a gyülekezetbe, ő is megtért. Szóval ezek működnek, ezek a dolgok, valóságosan. Tehát azt mondja, olyan népet hívsz, és azt mondja, ezek futnak hozzád. Futnak hozzá, amikor látják az Isten szellemének munkáját az életünkben az emberek, és látják a felszabadult életünket, a megelégedett életünket, a hálás életünket, az Isten magasztaló dicsőítő életünket, akkor azt mondják, hogy ez kell nekünk. Elkezdenek futni hozzánk az emberek, futni a gyülekezetbe, és keresni a Krisztust, az élő vizek forrását, a reménység forrását. És miért történik ez? Az Úrért, Izrael szentjéért, az Isten végzi el az emberek szívében ezt a változást. Nem emberi erőködés, stratégia, módszerek az, ami által el van végezve, hanem az Isten jelenléte az, amely változást tud munkálni emberek életében. És az Isten jelenléte pedig a mi szívünkön múlik, hogy milyen mértékben tud Isten megjelenni a közösségünkben, milyen mértékben tud Isten munkálkodni. És ebben nagy felelőssége van neked és nekem, hogy milyen vágyak vannak az életünk középpontjában. Mit keresünk, és kit keresünk mi? Kié az életünk? Keressétek az Urat, ami megtalálható, hívjátok segítség, ami közel van. Azt mondja az írás, hogy keressétek, hívjátok, azaz, hogy Isten mondja, hogy jöjjetek. Jöjjetek. Nekünk is egy aktivitást kell mutatnunk. Keressük az Urat. Hívjuk őt. Aktív aktivitás. Aztán azt mondja az írás, ami megtalálható, ami közel van. Ez pedig egy sürgetés, hogy nem vég nélküli a kegyelem az életünkben. Hogy is mondja emlékeim szerint zsidókhoz írt levélben az írás, ma az ő szavát halljátok, szíveteket meg ne keményítsétek. Mint annak idején a zsidók megkeményítették a szívüket a pusztában, és elhullottak mind. Gyülekezetek születnek és halnak meg. Az életképes gyülekezetek növekednek, és új gyülekezeteket hoznak létre. A betegek, a haldoklók meg kihalnak. Akik nem térnek az Úrhoz, és nem Krisztus uralma alatt élik az életüket. Mi az első fázisba, az első csoportba kívánunk tartozni, igaz? Hogy élettel teljesek legyünk, Krisztus uralkodjon az életünkben, a gyülekezetünkben, fussanak az emberek Krisztushoz, megérzik a szabadító erejét, jelenlétét az Istennek. És nem leszünk bolondok, hogy ezt az időszakot, amelyet kaptunk kegyelemből, ugye, ahogy hallottuk itt a kis József lelkipásztor testvérünktől, hogy akkor, az most van, megragadjuk a lehetőséget. És azt mondja az írás végül utolsó versben, amit felolvastunk. Hagyj el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok. Térjen az Úrhoz. Miért térjen az Úrhoz? Mert irgalmaz. Miért térjen az Úrhoz? Azért, mert kész megbocsátani. Mert Isten irgalmas és megbocsátó Isten. Azért válasszuk őt. Kívánom, hogy az Isten szelleme adjon nekünk tisztánlátást a vágyaink tekintetében. Hogy tényleg a vágyaink azok olyanok legyenek, amelyben élet van. Hogy valóságosan meg legyünk elégítve. És tényleg az az Istentől való öröm legyen, amihez már nem kell pótszer. Ami fölött már, ugye, ami nem fölött, inkább, ami mellett minden, amivel az életben rendelkezünk, az egy ráadás, egy ajándék, amit kaptunk Isten, Isten dicsősége, éljünk vele. Amely nem birtokunk, hanem ránk bízatott javak és kincs. Az örök élet az ajándék, az a miénk. Isten ajándéka ez. Senki ki nem ragadhat bennünket az ő kezéből. A Biblia azt mondja, hogy a gyermekei vagyunk Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért kaptuk az Isten szellemét, akik benne hiszünk. Akikben pedig Isten szelleme van, azok az Isten gyermekei. Akik pedig az Isten gyermekei, azokat pedig vezeti a Szent Szellem. Hát minden megvan. Minden megkaptunk. Nincs semmi hiányunk és szükségünk. Éljünk hát az Úr szerint való módon. Tudtok erre egy ámen mondani? Amen, halleluja.